13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Budapesten és Magyarországon két választást tartottak, mind a kettőt megnyertük, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz elnöke vasárnapról hétfőre virradó éjjel Budapesten. Kiemelte, hogy Budapesten együtt 20 vármegyei közgyűlés van Magyarországon, ezek közül mindegyiket megnyerték. Elvesztettünk 3 megyei jogú várost és megnyertünk 4-et, összességében ebből is jól jöttünk ki, jegyezte meg. Orbán Viktor köszönetet mondott Magyarország összes választópolgárának, aki úgy döntött, hogy részt vesz a kettős választáson. Az eredmény csalódást keltő, azt gondoltuk, hogy az a politika, amit képviselünk, több szavazót tud meghódítani, több szavazót tud meggyőzni, értékelte a választási eredményeket a DK-MSZP Párbeszéd EP lista vezetője. Dobrev Klára azt mondta, hogy az Európai Parlamentben a magyarok képviseletét 4 párt látja majd el, köztük 3 jobboldali, melyek egy nagyon másfajta Európát képzelnek el, mint mi. Dobrev Klára hozzátette, továbbra is abban hisznek, hogy egy erős Európa képes a magyaroknak a hétköznapokban jólétet biztosítani. A Tisza párt be fogja bizonyítani a magyar embereknek, hogy a politika lehet szép, igazságos és őszinte, értékelte a választások eredményét Magyar Péter. Egy korszak lezárult, a jövő kezdődött, mondta. A legnagyobb eredmény az, hogy ez a végkezdete, a Fiatal Demokraták Szövetségének, a Nemzeti Együttműködés rendszerének, fogalmazott a Tisza párt EP lista vezetője, aki szerint a Fidesz soha ilyen gyenge eredményt nem ért el az EP választásokon. Magyar Péter hozzátette, nincs visszaút, ez a lejtő, amin korábban Gyurcsány Ferenc is elindult, ezen fel lehet gyorsulni. 4 politikai erő maradt állva a 2024-es önkormányzati és Európa Parlamenti választások után, a Fidesz-KDNP, a Tisza párt, a DK párbeszéd, MSZP pártszövetség és az önállóan induló Mi Hazánk mozgalom. Ezek a politikai erők fogják meghatározni Magyarország sorsát. A többi párt elvérzett, mondta a Mi Hazánk mozgalom elnöke hétfő hajnalban. Torockai László közölte, az már biztosnak látszik, hogy a legfontosabb céljaikat maradéktalanul elérték, bejutottak az Európai Parlamentbe. Egy mandátumot biztosan szereztek, jegyezte meg. Az önkormányzati választáson elért eredményeikre utalva kijelentette, úgy látszik, hogy vidéken már a második legerősebb politikai erővé váltak, ugyanis a vármegyei közgyűlésekben rendre a második helyen szerepel a Mi Hazánk mozgalom. A hétfő éjszakai viharok után feszültség kimaradás miatt késésekre kell számítani a záhonyi fővonalon, több vonat nem jár, közölte a MÁV Inform. Azt írták, hogy a személyvonatok helyett Görögszellás és Nyíregyháza között, a Tokaji cég helyett Szerencs és Nyíregyháza között járnak pótlóbuszok. A Szerencs-Nyíregyháza vonalon az átszállások miatt jelentősen hosszabb menetidővel kell számolni, tették hozzá. Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú narancsriasztást adott ki a Dunántúl egyes járásaira a Hungaromet ZRT reggel, majd nem sokkal később több kelet-magyarországi járásra is kiadták a másodfokú riasztást. A veszélyezés szerint az érintett járásokban a következő órákban hevesebb zivatarokra lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is. Hétfő éjfélig hevesebb zivatarok kialakulására kell számítani, Borsodabaúj-Zemplén, Csongrád, Csanád, Hajdubihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területén, illetve másodfokú figyelmeztetés van érvényben hevesebb zivatarok kialakulása miatt is. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, javasolják, hogy az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. A ház környékéről minden olyan tárgyat, melyet a szél felkaphat, javasolt védett helyre vinni. Azt kérik, lehetőleg senki ne parkoljon villanyvezetékek fák alá. Aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón, tette hozzá.
Az időjárásról.
Ismét több hullámban vonulhatnak át záporok, zivatarok, ezek között jégesővel, felhőszakadással, viharos széllel kísért heves viharokra is számítani kell. A csúcshőmérséklet 23 és 33 fok között alakul. Kedden, eleinte még több felé, délután inkább már csak keleten fordulhat elő eső, zápor, zivatar, néhol még felhőszakadás, jégeső. Hosszabb napos időszakok délután várhatók. Kedden napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Európa Rádió híreit hallották.
Gyere, induljunk az úton, ahol nem bánkódunk a múlton. Becsukom szemem, rád bízom magam. Csak ami bennem van, azt nyújtom. De aki aludt, újra gyújtom. Egyetlenem, csak bízd rám magad. A szemedben ragyog, ugyanúgy. Ha már nem értünk a szóból, nem kell több ebből a jóból. Változz velem, csak ami szép, azt képzelem. Egyszer szerelem lesz a csóból, egy csónak két hajóból. Sodródok veled az égszín két tengeren, a víztükrén ragyogsz ugyanúgy.
Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, szeretettel köszöntöm az Aréna hallgatóit.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Áprilisban nagy érdeklődés kísérte a versenytörvény tervezett módosítását, amely újabb hatásköröket adott volna a GVH kezébe. Ez az alapvető jelentőségű vállalkozások kijelölésének lehetősége volt. A parlament végül erről nem szavazott. Pár hete azt nyilatkozta, hogy egyetért a halasztással, és széleskörű szakmai konzultáció lefolytatása érdekében versenypártolási munkacsoport létrehozását kezdeményezi. Mielőtt a munkacsoportról kérdezném, mit jelentett volna ez a lehetőség?
Ez a lehetőség újabb jogköröket adott volna a gazdasági versenyhivatalnak a hagyományos jogkörei mellé. Méghozzá az volt az értelme, hogy gyorsabban tudjunk fellépni. De sajnos a jogszabály tervezetet körüllengte egy olyan félelem, ami teljesen alaptalannak bizonyul. Hiszen mondok egy példát, ha van egy piaci szektor, és abban három meghatározó jelentőségű szereplő van, senki nincs monopól helyzetben, ugye ebbe egyetérthetünk. Ha hárman nem beszélnek össze, tehát nem sértenek versenyjogot, attól még lehet piaci strukturális zavar. Na erre a helyzetre találja a jogalkotó, nem csak Magyarországon egyébként, hanem a német versenytörvény is tartalmaz hasonlót, vagy a brit versenyhatóságnak is van egy úgynevezett New Competition Tool nevű eszköze, hogy akkor is meg tudja nézni a versenyhatóság a piaci torzulást, és javaslattal éljen. És hát nem azzal kezdődik ilyenkor, hogy tulajdonrészt akarna valaki eladatni, hiszen az ultima ráció, az a legutolsó megoldás, amire egyébként ma is van példa. Tehát a mai nap, hogyha a gazdasági versenyhivatal egy erőfölényes eljárásban feltárja azt, hogy valaki erőfölényben van, és egészségesebb piaci szerkezet alakulna ki, ha eladna valamit, akkor arról lehet beszélni.
Mert hogy a versenytorzulást jelen pillanatban is vizsgálják, sőt vizsgálhatják.
Hogyne, jelen pillanatban is, csak ezek az eszközök elegendően, tehát viszonylag lassúak, és elegendő idő telik el ahhoz, hogy ne jussunk semmire. Tehát akár 5 év is eltelhet egy erőfölényes helyzet vizsgálatával, ahol a felek nem tudnak megegyezni, a versenyhatóság állít valamit, míg az eljárás alá vont fél nem ért vele egyet, ő is hoz egy közgazdasági elemzést, bíróság elé kerül az ügy, a bíró is rendel egyet, és ezen megy a vita. Tehát ez egy nagyon lassú eszköz, ebbe egyetértetünk, márpedig a világ az felgyorsult és elszaladt, különösen, hogyha a digitális világra gondolunk, vagy digitális gazdaságra, a figyelem gazdaságra, ahol kifejezetten nagy szereplők vannak, az úgynevezett nagy technológiai vállalatok, akiknek mi ki vagyunk szolgáltatva, mint fogyasztók, azért, mert elviszik az adatainkat, a figyelmünket, és abból irdatlan mennyiségű pénzre tesznek bevételt, vagy pénzre tesznek szert, és gyakorlatilag ez egy kiszolgáltatott helyzet. Tehát a fogyasztó mindig kiszolgáltatott helyzetben van. Na most, ha valaki nincs egyértelműen a klasszikus versenyjog szerint a erőfölénybe, de amúgy meg nem jó a piac, akkor is kell, hogy legyen eszköze a versenyhatóságnak, hogy rávilágítson arra, hogy itt valamilyen módszerrel, jogalkotási eszközzel, vagy jogalkalmazásival valamit tenni kell. És számos ilyen helyzet lehet, hogy kiszolgáltatottságban, kitettségben van az ország is, meg a magyar fogyasztó is. És ez a lényege a hatáskör bővítésnek. Tehát nem az a lényege, hogy ezzel egy versenyhatóság visszaélne, hiszen mi alapvetően a döntéseinket versenyfelügyeleti eljárás keretében hozzuk, ami maximálisan megtámogatott jogállamisági garanciákkal. Tehát ha egy céget vagy több céget mi versenyfelügyeleti eljárás alá vonunk, és elindul egy ilyen eljárás, az nem azt jelenti, hogy ki lenne mondva, hogy ő versenyjogot sértett, hanem csak felmerült a gyanúja. És az egész eljárásnak a lényege az, hogy bebizonyítsa a versenyhivatal, hogy bizony itt fennállhat versenyjogi jogsértésnek a gyanúja, és az bizonyítókkal alá kell, hogy tudjuk támasztani. Ha ezzel valaki nem ért egyet, mert ő azt mondja, hogy ő aztán nem él vissza a erőfölénnyel, hanem egy piaci sajátosságot gyakorol nap mint nap, és ebben nem ért egyet a hatósággal, akkor bíróság előtt védheti meg az igazát. Ez ma is így van egyébként. Sőt, mondok más esetet. A fúzió kontroll keretében, ahol a versenyhivatal összefonódás ellenőrzéseket vizsgál, amikor egyik cég veszi a másikat, akkor is azt vizsgáljuk meg, hogy ha megtörténik az összefonódás, akkor milyen hatást gyakorol az adott piacra, vagy az adott szektorra. Ha ott erőfölényt eredményezne ez a felvásárlás, vagy összefonódás, akkor van olyan rendelkezése, korrekciós rendelkezése, tehát hozzájárulhat akkor is a versenyhivatal, csak akkor azt mondjuk, hogy van egy korrekciós rendelkezés, és ezt is ezt kérjük. Ma is van folyamatban olyan összefonódás ellenőrzési eljárás, ahol az érintett cég belátta, hogy ő vásárolt egy másik céget, és belátta, hogy 500 településből mondjuk 100 településen bizony ő lett egyedül kizárólagosan a szolgáltató. És egyetért azzal, hogy igen, ha ezeket eladja, és kialakulott egy verseny közte és majd az új vevő között a fogyasztókért, az egy sokkal jobb piaci helyzet, mert van verseny. Most meg nincs verseny. Ez nem vita, és erővel mi nem mondjuk, hogy adja el, hanem ő maga jut arra a következtetésre, hogy ez jó üzlet volt ez a felvásárlás, 400 település biztosan hozott, 100 problémás, attól meg kell szabadulni.
Megalakult már ez a munkacsoport, amit említett?
Munkacsoport nem alakult meg, lévén, hogy mi jogalkalmazók vagyunk, tehát azt világosan kell látni, hogy a jogszabály benyújtói képviselők, és a jogalkotást előkészítő az az igazságügyi minisztérium, meg még van számos olyan szaktárca, akinek hát van hatásköre ahhoz, hogy mondjuk egy hatósági, tagállami hatósági versenyhatóságnak milyen új hatáskörei legyenek. Mivel több minisztérium is benn van, de az igazságügyi minisztérium feltétlenül, ezért a munkacsoport csak úgy alakulhat, és abban az ütemben, hogy ők is majd egyetértenek vele. Szervezetek jelezték viszont, hogy szívesen részt vennének a munkacsoportba, mi ezeket a jelzéseket megkaptuk, és közvetítjük az igazságügyi minisztérium felé is. Tehát a jogalkotás előkészítésnek a lényege az, hogy egy olyan munkacsoport alakul, amelyik konszenzussal tud új jogintézményeket bevezetni. És ez nem történt másként tavaly sem, amikor épp az összefonódás ellenőrzésben az úgynevezett fúziós rezsimeket vagy küszöbb határokat állapítottuk meg, sőt maga a jogalkalmazó GVH javasolta, hogy növeljük. Azért, hogy ne legyen annyi bejelentés. Nem azért, mert mi ne bírnánk el vele, meg nem akarunk dolgozni, hanem mert a gazdaság bővül, és a gazdaság bővülésével a küszöbb számoknak a növelése is értelmes dolog, hiszen az természetszerű, hogy évről évre a megvásárolt cégeknek az összeárbevétele is nő, exponenciálisan nő. Ha ez így van, de lineárisan biztosan nő. Ha ez így van, akkor a küszöbb számokat is hozzá kell igazítani, tehát ami eddig 1-1 milliárd volt, az legyen másfél, az összevont, az összeolvadt vállalkozás 15-ről meg bővüljön 20-ra.
Kiknek kellene ebben a munkacsoportban részt venniük? Természetesen nem azt kérem, hogy mondjon egy szervezetnevet, de hogy minisztérium, GVH, kamarák?
Itt a jogalkotók és a jogalkalmazók. Ugye a jogalkotást előkészítő minisztérium, az mindenképp, hogy részt kell, hogy vegyen. Ugye mi fogjuk alkalmazni a jogot, tehát a GVH, az is kézenfekvő, és a potenciális piaci szereplőket képviselő ügyvédik, irodák, azok szövetségei, vagy kereskedelmi kamarák is, igen, helyük van a munkacsoportban, hiszen a társadalmi egyeztetés azt jelenti, hogy minden érintett fél elmondhatja a véleményét, és a mi életünkben ez nincs másként egy gyorsított ágazati vizsgálat esetén sem, amikor az érintett piaci szereplők elmondhatják a véleményüket a GVH megállapításaira.
Nem jogalkotó, jogalkalmazó, de nagyjából mikorra születhetnek meg a javaslatok? Hogy látja év, másfél év, hát év vége?
Egyelőre ugye a legfrissebb ír az, hogy le van véve ez a napirendről. Tehát én azt nem tudom megmondani, hogy a parlament melyik következő jogalkotási időszakába fér bele az a jogszabálymódosítás, ami azt gondolom, hogy fontos, de nem ez most a legfontosabb. Tehát az is világos, hogy nem ez most a legfontosabb, ezt el kell tudni fogadni mindenkinek. A GVH eddig is számos plusz hatáskör kapott. Legutoljára például egy olyan hatáskört is kaptunk, amivel már az idén is élünk intenzíven, ez pedig a felszólító levélnek a lehetősége. Tehát ha azt látjuk, hogy piaci probléma van, és valamelyik vállalkozás jogsértést követel szerintünk, akkor van arra lehetőség, hogy a GVH elnöke felszólító levélbe felhívja a figyelmét, hogy hagyjon fel ezzel a... Ha egyetért vele, hogy ez jogsértő, akkor hagyjon fel, és változtassa meg a kereskedelmi gyakorlatát. Ha nem ért vele egyet, válaszolhat, reklamálhat, viszont maga a felszólító levél nem jár semmilyen más jogkövetkezménnyel. Ha és amennyiben viszont ő folytatja, és bejelentés érkezik ellene, akkor lehet súlyosbító körülmény, hogy én szóltam előre, de még mindig folytattad, ugye? És egy versenyfelügyeleti eljárásban lehet belőle probléma. De ott is még egyszer hangsúlyozom, hogy versenyfelügyeleti eljárásban. Tehát a GVH nem úgy dolgozik, hogy rámutat egy cégre és eljár vele szembe, hanem mindig megalapozottan kell, hogy felmerüljön a gyanú, felmerüljön a GVH hatásköre és a közérdek védelme. Ezt a hármast nézzük minduntalan, legyen az kartelügy, erőfölényes ügy, de még fogyasztóvédelmi ügybe is megnézzük azt, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat az hol zajlott. Mert ha csak egy megyébe zajlott, nem is mi vagyunk az illetékesek, hanem mondjuk egy kormányhivatal, a fogyasztóvédelmi hatósága.
Akkor maradjunk fogyasztóvédelemnél. A napokban versenyfelügyeleti eljárás megindítására kötelezte a bíróság a GVH-t az úgynevezett rezsiboxokban, vagyis a közüzemi számlák első oldalának alsó részén lévő a rezsicsökkentés miatti megtakarítást feltüntető adatok miatt. A pert Tóth Bertalan, az MSZP országgyűlési frakció vezetője tavaly indította, mert a hivatal nem vizsgálta az ő bejelentése alapján a tájékoztató adatok pontosságát. De induljunk az elejétől, miért nem vizsgálódtak akkor?
A hivatal vizsgálta, ugyanis ez egy bejelentéses eljárásban jött, ez a bejelentés képviselő úrtól, tehát ilyenkor a gazdasági versenyhivatalnak kötelessége az ügy összes körülményeit feltárni. Na, náhogy vizsgáltuk? Sőt, alaposan vizsgáltuk. Pontosan azért fordultunk az érintett szolgáltatóhoz, és adatokat kértünk. Itt ugye volt egy állítás, hogy valamihez képest félrevezeti a fogyasztókat. Ez a képviselő úr állítása. Na most valamilyen árszinthez képest, a mostani ár az így néz ki, és a rezsiboxba feltüntetett, az egy félrevezető ő szerinte. Tehát ez egy fogyasztóvédelmi típusú, megtévesztő kereskedelmi gyakorlat, ő ezt állította. Na most ezt igazolni csak akkor lehet, hogyha mi a szolgáltatóhoz fordulunk, képviselő úrhoz fordulunk, hiánypótlásért, és körbejárjuk az egész témát. És mi körbejártuk az egész témát, és mi arra jutottunk, hogy az ő gyanúja nem bizonyítható fogyasztóvédelmi szempontból. Tehát azzal a tényállással, amivel ő ezt állítja, nem bizonyítható, ezért elutasítottuk. Ilyenkor, mivel nem panasz eljárásba jött, hanem bejelentésbe, képviselő úrnak lehetősége van közigazgatási bíróságra elmenni. A közigazgatási bíró ilyenkor megnézi a beadványt, és dönt arról, hogy a GVH vizsgálja-e újra. Itt is két elágazás van. Általában a bíróságok azt mondják, hogy vizsgálja meg újra bejelentéses eljárásba az egész ügyet, kérjen be még adatot, még alaposan vizsgálja. Vagy azt mondja, hogy indítson versenyfelügyeleti eljárást a szolgáltató, ez történt most, szolgáltató ellen, és annak keretében vizsgálja meg újra. Tehát most semmi más nem történt, mint hogy újra vizsgáljuk, erre kötelezte a bíróság a GVH-t, és mi végre is hajtjuk, ha és amennyiben megkapjuk az írásos ítéletet, mert 30 nap áll rendelkezésünkre, hogy meginduljon egy ilyen eljárás. Kötelességünk ezt elvégezni, és mi nem sértődtünk meg, mert vizsgálni kell, mert ennek a vizsgálatnak a végén bizonyára ki fog derülni, hogy kinek van igaza, tartalmilag kinek van igaza, és az is ki fog derülni, hogy hát jó gondolja-e képviselő úr, hogy ők megtévesztették, vagy nem áll fönn továbbra se ez, hogy megtévesztette volna a fogyasztókat, hanem ők egy tájékoztatást adnak, és egyébként mi arra jutottunk, hogy a honlapjukon ők leírják, hogy miféle tájékoztatást adnak, és hogyan számolnak. Ritkább az az eset, amikor a bíróság eljárásra utasítja a versenyhatóságot, de most ez történt, de erre is megvan a lehetőség. Tehát olyannyira jogállam van Magyarországon, hogy még a bíróság azt is mondhatja, hogy dolgozzon a GVH, és hogy versenyfelügyeleti eljárásba dolgozzon.
De akkor még nem indították meg az eljárást, hiszen indítom. Várják az írásos így határozatot. Van. Mennyi ideig van arra, hogy megindítsák az eljárást utána, illetve nagyjából mennyi idő ennek az eljárásnak a lefolytatása? Mikor lehet meg az eredmény?
30 nap van arra, hogy megindítsunk egy versenyfelügyeleti eljárást, mivel ez egy fogyasztóvédelmi típusú, 3 hónap áll rendelkezésre, amely 2-3 hónappal meghosszabbítható. Ugye nagyban függ az adatszolgáltatás gyakoriságától, minőségétől, sok mindentől függ, de mivel mi ezt már bejelentéses eljárásban is vizsgáltuk, már nagyon sok adat áll a GVH rendelkezésére, viszont itt el kell, hogy mondjam, hogy versenyfelügyeleti eljárásban az eljárás alá vont felet, még ha az állami szolgáltató is mondjuk megilleti a, hát hogy mondják ezt, az ártatlansági vélelmet, tehát ő egy megfelelő ügyvéddel bizonyíthatja az igazát. Ez nem azt jelenti a versenyfelügyeleti eljárás megindítása, hogy a jogsértés megtörtént. Ezt 6-szor aláhúznám. Tehát ennek a végeredményét most nem tudjuk megmondani, hiszen ő majd reagálni fog újra arra az állításra, amihez képviselő úr továbbra is ragaszkodik.
De akkor ezek szerint, hogyha 3 hónap, akkor leghamarabb augusztus.
Így van, vagy hogyha a hosszabbítást kér nek a felek, akkor lehet később is, igen. De mi elvégezzük ezt a munkát is, tehát nekünk ez kötelességünk. És volt már ilyen, hogy olyan is volt, hogy a bíróság a GVH-nak adott igazat, és azt mondta, hogy a mi elutasításunk megalapozott volt, és nincs szükség versenyfelületi eljárásra. Meg ilyen is van. Tehát az élet ilyen is, meg olyan is. Mi elvégezzük ezt a munkát is.
És akkor egy másik árösszehasonlítás, az úgynevezett árfigyelőrendszer, ahol élelmiszerek árai találhatók meg. Mekkora a honlap látogatottsága? Mennyien keresik fel napi szinten? Nem pontos számot kérek, hozzávetőleg.
Én egy összesített adatot tudok, én már napi szinten bevallom, nem figyelem, már az árfigyelőt sem figyelem, nem új vásárolok, aznál is inkább, mert jó pár termékára azért visszaesett. Álláspontom szerint a volt ársapkás termékek, amivel a kormány ugye azért kinyilvánította, hogy a legalapvetőbb élelmiszerek melyek, azoknak az árai nagyjából rendben vannak, mert a hatósági ár, a hajdani hatósági árhoz képest a nagy részük csökkent, például a finomliszt az 32%-kal, vagy az UHT-tej 15%-kal, vagy 53%-kal a burgonya, de van olyan termék, ami a kristálycukor, ami most 14,5%-kal magasabb, az akkori 245 forintos ársapkás árna, de ma is vettem például 7 kilót 245-é, de általában 299 most az árfigyelő szerint. Naponta nem figyelem, összesített adatot tudok, 1,5 milliót már bőven meghaladta összesen azon hát honfitársaink száma, akik használták is az árfigyelő rendszert. Nagyon sokan értesültek róla, 6 milliót is meghaladta, ez már az elején is így volt. Most én a napi látogatottságot nem tudom, pár ezer lehet egyébként naponta. Nyilván, hogyha többen használják, akkor még jobban eredményre vezet és hatékonyabb, hiszen van benne egy ilyen mikropiaci szűkítés, tehát a kedvenc környékemen lévő boltjaimat is bejelölhetem, csak azokat az árakat nézem, azon termékek árait. Illetve azt ma is látjuk, hogy a 6 nagy kereskedelmi lánc az árfigyelőn keresztül is figyeli egymást. Tehát ha valaki mondjuk leviszi az árát egy fontos terméknek, tojás, akkor a másik azt szereti követni. Tehát elősegítettük a napi árversenyt az árfigyelővel. Ha nem lenne árfigyelő, akkor bizonyára jobban visszamennének az árak. Tehát abból is látjuk, hogy elég jól alakult az infláció, és jó szinten van most, tehát ezzel már úgy együtt lehet élni ezzel az inflációval. Ugyanakkor én egyetértek azokkal, hogyha valaki úgy nézi, hogy 2 éve mennyibe került mondjuk egy tejföl, meg ma mennyibe kerül, hogy igen, van, aki nem tudja megfizetni. És ezért van az, hogy az idén is van értelme az árfigyelőt működtetni, mert igenis, hogy a 6 nagy kereskedelmi láncon legyen meg az a presszió, legyen meg az a nyomás, hogy minden nap ki kell tenni az árakat, és ne szabaduljanak már el újra, hanem figyeljenek oda rá.
Akkor talán nem is a vásárlók által hatottak az árakra, hanem azáltal, hogy a kereskedők is meg tudják nézni, hogy a másik helyen mennyivel több, vagy mennyivel kevesebb, vagyis alá kínál bizonyos termékeknek? Vagyis a kereskedők közti verseny nem feltétlenül a lakosság, a vásárlók számára megnyílt transzparencia okozta vagy okozhatta azt, hogy csökkent bizonyos termékek ára?
A lakosságnak mindenképp döntő szerepe van ebben, hiszen jól látszott, hogy 2022 nyarán a keresletbe egy akkora törés keletkezett, és úgy visszaesett a kereslet, nem csak a üzemanyagok, de az élelmiszer iránt is, hogy arra reagálniuk kellett a kereskedelmi egységeknek. Tehát nekik, hogy úgy mondjam, nem is jött olyan rosszul az, hogy akciózni kellett, és ársapkás termékek is voltak, mert nagyon nem tudtak más tenni, amikor a kereslet ennyire visszaesik, vissza kell csalogatni a vevőket. Azzal, hogy a reálbérek kezdenek helyrejönni, és tavaly szeptember óta egy növekedési pályán voltak, mert reálbér csökkenés is volt közel egy évig, és a vásárlóerő nő, azzal ugye visszatérnek a vevők, több lehetőség van élelmiszert is vásárolni, és ők ezért versenyeznek. Tehát biztos, hogy 2 nagy hozadéka volt, és ez nem a kereskedőkön múlt csak az árfigyelőnek. Az egyik hozadéka az biztosan az, hogy a keresési költségeit csökkenti a vásárlónak. Tehát aki úgy dönt, hogy nem a szórólapokból írja össze kockáspapírra, hanem egy felületen szeretné megnézni, összehasonlítani mondjuk az 1 kiló kenyér árát, hogy mennyit tud venni egy fehér kenyérből, vagy hol tud venni a legolcsóbban, vagy egy kiló sertéstomb árát ott szeretné összehasonlítani, vagy a trapista sajtárát, az naponta tudja figyelni, és megtalálhatja, és egy úgynevezett bevásárló listát készíthet, akár naponta is, és azt mindig elküldheti magának, és láthatja, hogy a bevásárló lista, tehát a kosárérték hogy alakul, akár naponta is. Tehát a keresési költség minden bizonnyal csökken azoknak, akik használják ezt a rendszert. Akik nem használják, azok is jól járnak, mert hiszen a hat nagy kereskedelmi lánc most már naponta figyeli egymást. Köszönhetően az ár figyelőnek, hiszen hajnal 4-ig mindenkinek föl kell tölteni a következő napi árát. És ugye ezt eddig valahol offline tették, lehet, hogy hetente figyelték egymást, és hetente árasztak újra. Most meg ugye ez sokkal intenzívebbé vált.
És azt vizsgálják, hogy ne ajánljon valaki a beszerzési ár alá egy-egy terméket csak azért, hogy nála kerüljön a legolcsóbban az a termék? Mert akár ugye az a hazai termelőnek okozhat problémát.
Szabadpiaci árazás van, tehát mi nem árhatóság vagyunk. Ha egy olyan szerződést köt a kereskedelmi egység, amelyik, hogy úgy mondjam, piaci átlagár alatt itt köt, akkor ő jó jár, nyilván aki meg elad a termelő, az rosszul jár. Tehát ezt mi nem vizsgálhatjuk, csak nem tudunk mit tenni, ugye. Tehát a piac szabadon áraz. Itt a kereslet kínálat dönti el, hogy meddig tudja ezt fenntartani. Nyilván voltak olyan szerződések, amelyben beragadtak termelők, és azt látták, hogy amikor már a piaci ára, tőzsdei ára nőtt valaminek, akkor ők rosszul jártak, mert rosszul adták el. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy mivel a kiskereskedők vannak a fogyasztókkal kapcsolatban, ha megjelenik egy olyan igény, hogy most már azért zabolázzuk meg az inflációt, törjük meg, tehát ne áremelés legyen, hanem havonta is árcsökkenés legyen, tehát defláció legyen havonta, ami majd átlagába csökkenti az inflációt, akkor ezt a kiskereskedők tudják az értékláncba visszafele érvényesíteni azzal, hogy a feldolgozókat jobban versenyeztetik, a feldolgozók meg jobban versenyeztetik nyilván a termelőket. Most ezt hogy érik el? Milyen módszerrel, hogy a magyar termelőket helyezik előtérbe, vagy saját márkás termékeket gyártatnak külföldön, az nagyon nem mindegy. És itt érthető a magyar termelő érdeke is.
Folytatódik az Aréna. A műsor mai vendége Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke. Néhány perccel ezelőtt az árösszehasonlításnál, az árfigyelő rendszernél hagytuk abban. Hogy tervezik, illetve mit gondol, szükség lenne a termékek listájának bővítésére, további bővítésére?
Én mindig azt az álláspontot képviseltem a munkacsoportban is, tehát az árfigyelő munkacsoportban, hogy bővítsük, hiszen az élelmiszereken túl, most már ugye közel 1800 élelmiszert figyelünk 1200 boltban, a hat nagy kereskedelmi egységben, hogy lenne értelme olyan napi használatos vagy heti használatos cikkeknek is, amelyeknek magas az ára, sőt, pofátlanul magas az ára, elfogynak rendszeresen. Tipikusan ilyenek a tisztítószerek, a mosószer, az öblítő, a hajkozmetikumok, a családokat segítő babaápolási cikkek, a higiéniai termékek. Ha ez még benne lenne, az biztos, hogy a magyar emberek érdekeit szolgálna.
Mikorra lehet döntés? Nem azt mondom, hogy az összes termékről, de akár egy bővítésről. Ez mennyire hosszú folyamat?
A bővítés hatásköre az a nemzetgazdasági miniszter úrnál van, tehát ezt megfelelően elő kell készíteni, és a hat nagy kereskedelmi lánccal le kell egyeztetni. Tehát ha nekik problémájuk van a bővítésre, ezt mind meg kell beszélni, úgyhogy ez is egy ilyen konszenzusos alapon történhet csak meg. De én örülnék annak is, hogyha bármilyen szűkebb termékkörre, de történne bővítés.
Mekkora a nyitottság, akár a minisztérium részéről, akár a kereskedők részéről? Mit tapasztal?
Van nyitottság a minisztérium részéről. A kereskedőknek ez plusz teher, nyilvánvaló, de nem láttam elzárkózást e tekintetben, már januárban azt szorgalmaztam, hogy bővítsük a termékkört. Remélem, hogy megvalósul az idén.
Az idehaza működő multik leányvállalatai után nézzük a határon túli lehetőségeket. Mit tudnak tenni az ön által is említett nagy nemzetközi technológiai óriásokkal szemben? Elég nagy piac számukra a magyar ahhoz, hogy betartsák a határozataikat, amit a GVH kér, vagy amit egy határozatban megkövetel, ahelyett, hogy inkább kivonuljanak?
az nem úgy merül fel, hogy ha valaki elkövet egy jogsértést, és eljár a tagállami versenyhatóság, adott esetben a GVH, hogy megéri-e betartani, hanem ki kell javítani a jogsértést. Tehát meg kell szüntetni, mert ennek súlyos anyagi következményei lehetnek. Mondok egy példát. A GVH ugye a magyar piacért felelős. És mivel van fogyasztóvédelmi típusú hatáskörünk is, tehát adott esetben egy online szállás közvetítő ellen is eljárhatunk, ha ő úgynevezett fekete mintázattal egy ilyen pressziót gyakorol a vevőre, hogy hú, már csak két tengerre néző szoba van, jelenleg hatan nézik, pirossal villog, hogy hamar gyorsan foglalja le. Ez egy teljesen tiltott gyakorlat. Ez nemzetközileg is elfogadott, hogy ezt tiltani kell. Ezt ugye meg kell szüntetni először is. Ha ő ezt folytatta valamennyi ideig, abból keletkezett egy kára vagy hátránya a magyar fogyasztóknak. Igen ám, de amikor a GVH eljár, akkor a határozatában kimondja, hogy ez történt a magyar piacon, de ez nem jelenti azt, hogy más piacon ne történt volna meg. Ezért van logikája annak, hogy az adott esetben a bírság az nem csak a magyar piacon elért nettó lezárt üzleti év árbevételét tekinti, hanem a csoportszintűt, az egész világban elért árbevételt. És az azért lehet nagyon húsba vágó, a mértéke is. Na most, ha nincs bírság, mert mondjuk nincs jogsértés, de valaki kötelezettségvállalással kijavítja azt a gyakorlatot, amit folytat, például a TikTok volt ilyen tavaly novemberben, egy ilyen döntés, akkor annak is az egész globális hatása van, az egész világra szóló hatása van. Tehát amikor a TikTok azt vállalja, hogy a gyermekeknek edukációs kampányt indít, vagy adatközpontot hoz létre, vagy korlátozza az egy legörgetésben előforduló, felbukkanó reklámokat, még nem volt ilyen az úgynevezett nem lineáris média világába, akkor az egy olyan komoly vállalás, amit be kell tartani a neki világszerte. Tehát igenis, hogy van hatása a GVH döntéseinek, és globális hatása is lehet. És ez nem így merül föl, hogy kicsi magyar piac, inkább kivonulok. Egy profitorientált vállalat sehonnan nem akar kivonulni. Az egy mese, hogy ő fél valamelyik kormánytól, vagy gazdaságpolitikától, vagy adózástól, és ő kivonult. Hát szerkesztő úr, mondja meg nekem, hogy ki az, aki kivonult eddig Magyarországról. Pedig itt azért voltak különadóktól elkezdve, voltak intézkedések, főleg a pandémia, meg a háborús helyzet miatt, mégse vonult ki még senki innen. Ki az, aki hagyja a profitot?
Akár egy kis tudják kikényszeríteni a határozatban foglaltakat? Mert hogyha azt mondja egy tengeren túl működő cég vezetője, hogy Magyarország hol van az, mondhatja? Vagy tudja mondani?
Ki lehet kényszeríteni, az egy olyan érvényes közigazgatási határozat, amelynek érvényt lehet szerezni. Tehát nem egy esetben a nagy multinacionális vállalatok befizetik a bírságot. Ha nem értenek egyet vele, akkor, mint mondtam, mivel 100%-os a jogállamiság, elmehet bíróságra, hogy anyagi jogilag megvitassa a bíróság előtt, hogy ő egyetérte ezzel a határozattal. Ugyanakkor a bírságot nem lehet fellebezni, azt ki kell fizetni. Ha úgy dönt a bíróság, hogy eltúlzott a bírság, és csak a felét kell kifizetni, akkor visszajár neki a fele. De azt ki kell fizetni. Ha van egy határozat, azt ki lehet kényszeríteni a magyar piacon mindenképp. De egyébként a versenyhatóságok össze vannak kötve a világba. Tehát nem ritka az, hogy egy határozatról tájékoztatjuk az Európai Bizottságot, vagy más érintett tagállami versenyhatóságot, ahol szintén működik ez a cég, és ők mérlegelik, hogy indítsanak-e ugyanezért egyébként, csak más területi hatállyal eljárást, vagy éppen ott is korrigálja azt a tiltott kereskedelmi gyakorlatot, amit Magyarországon bebizonyosodott, hogy az volt. Tehát ki lehet kényszeríteni. Ez nem úgy van, mint az adatvédelmi hatóság, hogy csak az írhatóság járhat el, hanem eljárhatnak a tagállami hatóságok, és maga az Európai Bizottság is eljárhat a single market, vagyis a közös piac területén. Tehát párhuzamos jogalkalmazás van, nem egy esetben indítunk úgy eljárást, hogy kettős jogalapon, tehát miközben kartelezésért vizsgálunk vállalatokat, a TPV-t, tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény 11. szakasz szerint, ugyanakkor az EUMS 101-es szakasz szerint is vizsgáljuk a magatartásukat, és kettős jogalapon lesz befejezve az ügy. És mielőtt kiadjuk a végleges végzést, még az Európai Bizottság is látni akarja, és véleményt mond róla.
Meddig tart a GVH joghatósága? Mert ugye az, hogy egy boltban egy kereskedő által, egy importőr által mi hogy történik, itt Magyarországon belül, az ország határain belül, arra hatással tudnak lenni, azt viszonylag jól látják. De jelen pillanatban azért a kereskedelem jelentős része online zajlik, vagy egy jó része online zajlik. Szóval a GVH joghatósága meddig terjed ki most?
Most egy olyan átalakulást élünk meg, amelyben az Európai Bizottság kibocsátotta az úgynevezett DMA és DSA rendeleteket.
Amelyek?
Amelyek kifejezetten a nagy kapuőröket szabályozzák. Ez egy úgynevezett ex ante reguláció, tehát megpróbálják a bajt megelőzni. És számos elvárást fogalmaznak meg a nagy kapuőrő cégekkel szemben. Itt árbevétel kritériumok vannak, látogatottsági kritériumok, nem részletezem.
De ha valaki nem tudná, kapuőr cég mit jelent?
Itt, hát az egy kijelölt olyan nagy vállalat, amely megfelelő számú európai lakost elér, és megfelelő árbevétele van, megüti egy bizonyos szintet az árbevétele, tehát az lezárt, legutóbb lezárt üzleti éve, vagy a lezárt kettő nézve is, ő egy hatalmas szolgáltató, és megüti. És itt az ügygazdája elsősorban az Európai Bizottság, de asszisztra, vagyis támogatásra felhívhatja a tagállami hatóságot. Ezentúl ez az, ami a versenyjogot érinti. És a versenyjogi törvény felhatalmazása által mi eljárhatunk nyilván kartelügyekbe, erőfölényes ügyekbe, összefonódás ellenőrzést végezhetünk, vagy angolul merger, ugye így hívják, piacelemzéseket, ágazati vizsgálatokat indíthatunk, sok egyebet. Ezen túlmenően 9 tagállamnak van úgynevezett fogyasztóvédelmi típusú hatásköre is, ami azt jelenti, hogy ha az egész piacot érintően találunk tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, nem csak egy megyére vonatkozóan, de legalább 3 megyét átívelően, vagy olyan megtévesztő hirdetéseket, ami országos csatornán folyik, és sokan elérik, akkor megint csak van hatáskör a GVH-nak. Ez csak 9 versenyhatóságnál van ez a hatáskör, viszont mi nagyon jól tudunk élni vele, és az úgynevezett veszélyeztetett fogyasztókat jobban tudjuk védeni. Ilyenek a gyermekek, az idősek, a beteg emberek, vagy a családok. És ennél a hatáskörnél fogva a nagy technológiai vállalatokkal szemben is el tudunk járni fogyasztóvédelmi típusú ügyekben. Egyébként a versenytörvény felhatalmazása okán erőfölényes és más típusú ügyekben is el tudunk járni a nagy úgynevezett kapuőrökkel vagy technológiai vállalatokkal szemben. Tehát azt mondhatom, hogy ha bármelyik tagállami hatóság vagy maga az Európai Bizottság eljár egy nagy technológiai vállalattal szemben, akkor biztosan van hatása az adott tagállam területén, de ha megváltoztatja a gyakorlatát és jogszerűbe rakja, akkor van hatása az egész Európai Uniós piacon, de akár a világpiacon is.
És mit tudnak tenni a távol-keleti webáruházakkal? Sokat lehet most hallani az egyik cégről, amely fillérekért kínál apró kütyüket, mindenféle szerkezetet. Mikortól feladata ezzel foglalkozni a GVH-nak? Amikor már nem csak az ő bajuk, hogy filléres haszonnal működnek, vagy amikor elárasztják a piacot, és a hazai versenytársaikat hozzák igencsak kellemetlen helyzetbe?
Onnantól kezdve feladatunk foglalkozni, hogy ha saját észlelésben ezt mi hát megfigyeljük, vagy bejelentés érkezik. Onnantól kezdve a GVH már lép és foglalkozik. És mivel több panasz jött, tudom, hogy a Temuról van szó most éppen, mert a Temu ellen van folyamatban
most
eljárás.
Most éppen, de máskor más néven hívták.
Máskor más néven hívták. Mi a bejelentéstől kezdve megvizsgáljuk, hogy jogos-e a bejelentés, vagy a panasz ellenük. És mi azt láttuk, hogy jogos. Ezért elindult egy úgynevezett versenyfelületi eljárás a Temu ellen. Miután van ügyvédje, felhagyott ezzel a gyakorlattal egy darabig. Most hallom, hogy megint csinálja. Ugye eljárás alatt ki fog minden derülni. Mettől, meddig végezte, mikor, hogy, tudott-e róla, hogy ez jogszerűtlen, sok minden ki fog derülni, és az eljárás végén, nyilvánvalóan, amikor a vizsgálati szakasz lezárul, a versenytanács elé kerül majd egy javaslat, és hogyha kristálytiszta jogsértésről van szó, akkor bizony előfordulhat bírság a végén. Ha nem olyan kristálytiszta, akkor kötelezettségvállalás fordulhat elő, mint ahogy ez volt a TikTok esetében, vagy most legutóbb a Viber esetében, azt hiszem az a múlt héten futott nagyot, vagy jött ki a sajtóba is pénteki nap. Úgyhogy mi el fogunk járni.
és egy távol-keleti országban működő cég a Budapesten hozott határozatot szinte biztosan betartja?
Ez a cég sok helyen működik. Lehet, hogy távol-keleti a tulajdonos, de hogy Dublinban van bejegyezve, az is 1000%, hiszen ott vették át a mi megindító végzésünket. Tehát lehetséges, hogy a tulajdonosok a világban szétszórtan vannak, de ő ugye világszinten működik, van, ahol már nem működik, Európában működik, bizonyos tagállamokban korábban is működött, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ők nem voltak tudatában annak, hogy mit követnek el. Viszont az lehetséges, hogy olyan Európai Uniós tagállamban folytatták ezt a gyakorlatot, ahol nincs fogyasztóvédelmi hatásköre az adott tagállami versenyhatóságnak, és mivel nem követtek el kartelezés, meg erőfölényes ügyet, tehát antitrust ügyet, ezért ki se derülhetett ez. Magyarország ilyen szempontból sokkal érzékenyebb terep, hiszen nekünk van fogyasztóvédelmi hatáskörünk, és itt a panaszosok vagy a bejelentősek sem restek megtenni a panaszt.
És ha itt önök hoznak egy határozatot, az az egész Európai Unióra, abban az esetben, hogyha uniós jogot vagy közös jogot is sért, hatással lehet az adott cég tevékenységére, illetve eljárásmódjára?
1000%, hogy hatással lesz, hiszen mi tagjai vagyunk ugyanúgy az Európai Fogyasztóvédelmi Hatóságok Szövetségének is. Ugye most voltunk Dainzba, a kollégáim, nem én, egy konferencián, ez a úgynevezett CPC, de még a világszintű, az ICP-nek is tagjai vagyunk.
Ez a nemzetközi versenyhivatalok szövetsége.
Nemzetközi fogyasztóvédelmi hivataloknak fogyasztóvédelmi a szövetsége. És nyilván egy ilyen döntés, megismerik ők is, és abban a tagállamban, ahol ez a szóban forgó cég még működik, ott neki kötelező lesz kijavítani azt a jogszerűtlen gyakorlatot, ami bebizonyosodik, hogy jogszerűtlen.
Adásunk napján jelentették be, hogy 6 influencer és több hirdető cég ellen indítottak versenyfelügyeleti eljárást reklám tevékenységük miatt. Mit vizsgálnak egy vlogger esetében?
Ennek volt egy előzménye, és mi kiadtunk egy influencer tájékoztatót, hogy egy influencernek, hogyha egy terméket reklámoz, mire kell odafigyelni. Van erre felmérés. A felmérés alapján kiderült, hogy még nagyon sokan nem figyelnek erre oda teljes mértékben. Tehát amikor mondjuk valaki egy órát reklámoz, akkor bizony ki kell tenni, hogy hashtag reklám, vagy meg kell nevezni az adott céget. Ugye ők cégekkel vannak kapcsolatban, pénzt csinálnak abból, hogy ők nézettek és reklámoznak termékeket, ez nem tiltott, de vannak szabályai. Ezekre mi időben felhívtuk a figyelmet. Mivel nem mindenki tartotta be teljes körűen, ezért arra volt szükség, hogy elinduljanak ezek a versenyfelügyeleti eljárások, amelyben ők tisztázhatják azt, hogy mikor mit teljesítettek. Tehát nem azt jelenti megint csak, hogy ők hibáztak, jelentheti azt is, hogy megúszszák majd egy figyelmeztetéssel, de azt is jelentheti, hogy hibáztak. Tehát volt olyan influencer, akit felszólító levéllel illettem, és felhívtam a figyelmét, hogy ne tegye. Ő mondta, hogy köszöni szépen, megszüntette ezt a gyakorlatot, és nagyon oda fog rá figyelni, és elolvassa a GVR tájékoztatóját, és megcsinálta. Vannak olyanok, akik annak ellenére csinálják ezt, hogy köztudott, hogy mire hívtuk fel a figyelmet, ezért volt szükség erre az eljárás, ennek az eljárásnak a megindítására. Tehát személy szerint egyikkel sincs baja a GVH-nak, azzal a gyakorlattal van bajunk, azzal a kereskedelmi gyakorlattal, amit ők a nagy látogatottságú honlapon folytatnak, vagy azon a felületen, most nem akarom megnevezni, mindenféle közösségi média felületen ugye hát reklámoznak, és hogyha a reklám mellett nincs ott, hogy az reklám, azért használja ő azt a terméket, mert ezért pénzt kap, nem azért, mert annyira jó, lehet, hogy a kettő is egybe is esik, akkor ez probléma, igen.
Közleményük szerint novemberben tartottak online ellenőrzést, megnézték, hogy a vloggerek, ezek az influencerek mennyire jogkövetőek. Mire jutottak, mennyire jogkövető a magatartás, illetve mennyi visszaélést vagy nem megfelelő gyakorlatot tártak föl?
Jutott, tehát a felmérés bebizonyította, hogy számos influencer megismerte a gazdasági versenyhivatal influenceres tájékoztatóját, és eleget tesz egyébként az abban foglalt kitételeknek. De találtunk olyan influencereket is, olyan szereplőket is, akik még mindig nem vették komolyan, és bizonyos százalékban nem teljesítik azt, amit mi kérünk. Tehát például nem tüntetik föl, hogy reklámozási céllal népszerűsítenek egy terméket, vagy egy szolgáltatást. És hát ezért volt szükség igazából az eljárások megindítására, ami a tények tisztázására irányul, még egyszer mondom. Tehát nem arra, hogy valaki fölött pálcát törjünk.
A 2023-as országgyűlésnek készült beszámolójukban az üdülési jogok másodlagos értékesítésével kapcsolatos megtévesztésekre hívták fel a figyelmet, mint esetleges jogalkotási feladatra. Milyen problémákat látnak, és mit kellene tenni ezen a területen? Egyáltalán mekkora kört érint, vagy érinthet ez a probléma?
Vannak honfitársaink, akik szeretnének kiszállni a korábban megkötött üdülési jogos szerződésekből. És akik ezt annak idején eladták, meg most forgalmazzák, ezt úgy látom, hogy nem szeretnék, hanem újabb tereket raknak rájuk. Azért hívjuk az üdülési jogok másodlagos értékesítésének, mert aki ki szeretne szállni, azt olyan szimplán nem engedik ki, hanem köttetnek vele egy újabb szerződést, ami még hát rontja is a helyzetüket. Tehát újabb anyagi tereket kell vállalni. Amikor megkötötték az emberek az üdülési jogokra vonatkozó szerződéseiket, anno, lehet 10-20 éve, nem sejtették azt, hogy az éves üzemeltetési, fenntartási terhek olyannyira megnőnek. Van, aki egyébként már nem is akar ott üdülni, amire kötötte. Ezért akar kiszállni. Na most, mivel van egy ilyen kiszállási hullám, kiszállási igény, ezért erre rájöttek piaci szereplők, és hát úgymond idézőjelben próbálnak segíteni a kiszállásba, de ez oda vezetett rendszerint, hogy hát még újabb terhek kerültek a nyakukba, amiből most reménytelen a kiszállásuk. Ezért mi azt javasoljuk, és hát nem egy ügy volt, legalább 2007 óta 15 ügyben jártunk el, és mintegy 240 millió forint bírságot is kiszabtunk az üdülési jogok ügyeibe. Azt javasoltuk a jogalkotónak, hogy fontolja meg az üdülési joggal rendelkező, de attól megválni kiváló fogyasztók esetében a szerződésből történő kilépési lehetőség könnyítésének a szabályozását. És itt mi még fölvetjük a büntető törvénykönyv szigorítását is, hiszen ezeket a honfitársainkat nem szabad magukra hagyni. A jogalkotó a jövőre nézve meg tudja oldani ezt a problémát. A múltra nézve nehezen, mert visszamenőleges jogalkalmazást nem lehet ugyan előírni, de ha jövőre nézve szabályozva van egy terület, és szigorúbban veszi a jogalkotó, és a jogalkalmazóknak is nagyobb lehetőségük nyílik, akkor bizony van arra remény, hogy elgondolkodnak azon, hogy a másodlagos értékesítés tisztába kerüljön. Tehát minden piaci szereplő. És itt ugye nem csak a GVH hát dolgozik ezen az ügyön, hanem az Igazságügyminisztérium, a legfőbb ügyészség, és még sorolhatnám, hogy mennyien érintettek.
Ez csak a hazai üdülési jogokra értendő? Mert vannak ugye nemzetközi külföldön megvett üdülési jogok.
Igen.
Ebben az esetben tudnak-e bármit tenni? Mert egy hazai jogszabály természetesen egy Spanyolországban vagy Olaszországban kötött szerződése nem érvényes, de ugyanaz a probléma ott is fennállhat.
Mi nehezen tudunk tenni, leginkább polgári bíróságon tudnak tenni a felek, az adott ország polgári bíróság vagy békéltető testületébe. Én is értesültem erről, már a 90-es években is lehetett Szlovéniában márkával fizetve kötni ilyen szerződéseket. Akkor még az együtt járt egy szerintem devizabűncselekménnyel is, hogyha valaki kivitte a márkát vagy a devizát és ott kötött ilyet. Tehát én is hallottam ilyenről, én lebeszéltem mindenkit, hogy idegen országba kössön egy ilyen üdülési jogos szerződést, főleg devizáért, akkoriban. De hát az már hol volt? Ez már nagyon régen volt. Most aki itthon kötötte, ott, tehát erre irányul a mi javaslatunk, hogy a Magyarországon megkötöttekre legyenek új szigorúbb szabályok. Más tagállamokban bizony az ottani érvényes jogszabályok szerint, de egy szerződés az mindig olyan kétoldalú hát egyesség, kötelmi jog, amit bíróság előtt lehet rendezni, vagy békéltető testület előtt. Nem versenyjogi kérdés.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége. Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke volt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.